Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te ma itt vagy közöttünk, mert mi összegyűltünk a Te Szent Fiad nevében. Hálát adunk ezért a gyülekezetért, hálát adunk a növekedésért. A létszámbeli növekedést is értjük alatta, a szellembeli növekedést is értjük alatta. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy Te bennünk lakozol. Te vagy a legjobb barátunk, és mindenben a segítségünkre sietsz. A nap 24 órájában szolgálsz felénk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te győzelemre vittél bennünket. Nekünk adtad a mindenható szent nevelet, az ellenséget a talpunk alá helyezted, és mi ott is tartjuk a Jézus nevében, mert erre a névre térdet kell hajtani mindenkinek a mennyben, a földön és a föld alatt. Köszönjük, Uram, az áldások teljességét, amit a mai napra elkészítettél, és hálát adunk, hogy már is működteted és bekapcsoltad a gyógyítások ajándékait. Minden dicsőséget neked adunk, Uram, és a gyógyulások téged dicsőítenek, és téged magasztalnak fel. És bizonyítják azt, hogy Te ma is élsz. Köszönjük, Uram, a kijelentést, amit ma adsz a szívünkbe, és minden szükség betöltését. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és említs meg neki, hogy a Szent Szellem a legjobb barátod. Halleluja. Akkor mindenki boldog, ugye? Akkor dicsérjük az Urat. Szeretettel köszöntünk benneteket, és el kell, hogy mondjam, egy nagyon csodás alkalman voltunk Pesten, vasárnap. Van egy kis tanítás még a hatalomgyakorlásából, a 8. rész, és a mai napon befejezzük a hatalomgyakorlásáról szóló tanítást. Hogyha kedvetek van még elmélyedni, akkor hozzáolvashattok a Hívők hatalma című könyvből, illetve a Győzedelmes gyülekezet, ami kimondottan ezzel foglalkozik. Csak átismétlésképpen, az első rész tanítás címe az volt, hogy mi a hatalom. Hatalom egy átruházott erő. Hatalom helye, hogy hol ülünk, az Atya jobbján Jézussal együtt. A harmadiknak az volt a cím, hogy megtörni a sötétség erejét. A negyedik, gyakorolni a hatalmunkat. Nem elég, ha tudunk róla. Gyakorolni is kell. Ötödik, királyként kell uralkodnunk, mert a király az mindig fönt van, és uralkodik, és rendeletet hoz. A következő, ez a hatodik, a feltámadva, tehát Krisztussal feltámadtunk, és ülünk ő vele hatalom királyi székén. Múlt héten a fegyverzetről volt szó, a szellemi fegyverzetről, felöltöztük a szellemi fegyverzetet, és a mai napon pedig a hatalom 8. tanításaként a szabad akarat. Szeretnék valamit bemutatni, mert kaptam egy kijelentést én is az Úrtól. Szeretnék kérni egy önkét jelentkezőt, aki egy percig az Atya személyét be fogja tölteni. Egyébként is téged hívtalak volna. Csücsülj ide. Na, hogy az igét megértsük. Marika most az Atya. Hol ül a fiú? Az Atya jobbján. Tehát akkor jó helyen ülök, most én vagyok a fiú. A gyülekezet hol foglal a helyet? A mennyasszony, mert hogy a mennyasszony a gyülekezet.
Kérdél?
Lábán. Hát, együtt ültettek a mennyekben a Krisztus alatt, mondja az ige. Na most a következő világosságot adta az Úr, hogy nem egyszer én magam is úgy imádkoztam, hogy Atyám Jézus nevében jövök eléd, tehát oda föl, magasra, valahova, amikor a helyzet nem az. A helyzet az, amit itt láttok. Hogy a mennyasszony, a hívő Jézussal együtt ül az Atya jobbján. Tehát amikor imádkozom, akkor nem egy milliónyi fényévre levő Istenhez kell imádkozni, hanem csak ide kell fordulnom, hogy Atyám, hát a Jézus nevében. Ez is ez van. Na most, hogyha ilyen kép van bennünk, az imáink is sokkal hatékonyabban fognak működni. Ugye milyen érdekes? Tehát egy azonos szinten vagyunk. Igen. Hát Jézus is azonos szinten van, és a hívők is. Krisztusban. Krisztusban. Az elveszett ember nem. De a hívő Krisztusban. Azok egy szinten vannak. Ugye milyen jó ez a kis példa. Úgyhogy köszönöm szépen. Mindenki visszakapja a saját pozícióját. Tehát most jön a szabad akarat. Lukács 10.19-ben ugye tudjuk, hogy hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. A semmi a semmi. Semmi nem árthat. Ugye Lukács 10.19 volt ez, csak így szabadon. Sanders Vártól is említette, hogy ha valakinek muszáj a kemoterapián átmenni, vagy a új influenza oltáson átmenni, akkor imádkozzál el a Márk evangélium végén, hogyha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik. És ez történt, most helyileg nem tudom hol van pontosan, de valaki tudja, megmondhatja. Az abcsárdán van, amikor a kezére ragadta Pálnak, megmarta a kígyó. Ami gyakorlatilag egy halálos méreggel teljes jószág. És biztos vagyok benne, hogy ezen az igén állt meg, mert nem vett semmi baja is. És még meg is meglepődtek, csak ennek egy erőteljesebb változata, hogy ez milyen ember ez, hogy ennek nem állt a kígyó marás. Tehát az igén kell megállnunk. Minden esetben az igén. Azt tud kihozni egyedül, semmi más. Főképp amikor azt mondja az orvostudomány, hogy ők már nem tudnak segíteni. És amikor az ember a legnagyobb bajban van, akkor kellene legszorosabban Jézussal együtt járni. Ami azt jelenti, hogy tanításokat, a gyülekezetbe el kellene járni, tanításokat hallgatni, mert otthon csak zöldmenet. Ezt aztán mindenki érzi, hogyha egy kicsit egyet-kettőt valamiért ugye ki kell hagyni, hogy mennyire hiányzik. Tehát van hatalmunk Krisztus által a démonok felett, a démoni szellemek felett, a gonosz erők felett. De nincs hatalmunk az emberek felett és az emberek akarata felett. Tehát ezt tisztán kell látni. Nekünk van egy felségterületünk. Nektek is. Az a ti portátok alapjába véve. Hatalmunk van a család felett. Ti vagytok otthon szellemi értelemben a főnök. Mert a család többi tagja nincs újjászületve, nem tudja, hogy az ördögöt hogyan tegye a lába alá, a talpa alá. Tehát egy komoly pozícióban vagytok, mert a szellemi értelemben ti vagytok otthon a főnök, aki rendre tudja utasítani az ördögöt. Tehát a felségterületünkön gyakorolhatjuk a hatalmunkat, ez a család, a saját életünk, és hogyha valaki vendégségbe jön hozzánk. Nem tudom, néztek-e focit, de a férjek biztos. És akkor szokott menni a vita, hogy most akkor hazai pályán játszanak, vagy nem hazai pályán. Még a fociban is az van, hogy szeretnek hazai pályán játszani, pontosan ezért. Mert ha igazából nem is tudják a hatalmukat, de van egy szellemiség otthon. De azok között is vannak keresztények. És akkor otthon én vagyok az Úr, meg te vagy az Úr. Tehát a hatalmunkat gyakorolni kell ezen a területen is. Tehát magunk felett, a család felett, és még ezt a úgymond a környezetünkben levő felett is gyakorolhatjuk. Igaz, hogy ha mások felett tesszük ezt, akkor közre játszik az ő akarata. Tehát ez beleszól a dologba. Kenneth Hagennek az Úr megmutatta, hogy van egy démon abban a személyben, aki tőle pár lépésre állt. És amikor kézzátételes imádság volt éppen, és amikor odaért, akkor az illető, illetve az illetőben levő krampuszka orhangon megszólalt, hogy nem tudsz kiűzni, mert az én gazdám akarja, hogy itt legyek, és vele legyek. És igen, nem is imádkozott érte. Ott hagyta. És utána egy beszélgetésre mondta, hogy a végén, amikor vége van az alkalomnak, akkor beszélgessünk egyet. Beszélgettek, és az Úr megmutatta neki, hogy három gonosz szellem, igen, uralja. Na most az újjászületett keresztényben nem lehet démon, mert két dudás nem fér meg egy csátába. Tehát ha valaki befogadta Jézust, akkor a Jézus van bent a szívében és a szellemében, de kívülről uralhatja, nem birtokolhatja, csak uralhatja és befolyásolhatja. Tehát az uralom és a birtoklás az megint két különböző dolog. Az egyik volt a vallásos szellemiség, a másik a megtévesztő szellem, és a harmadik pedig a hazug szellem. A vallásos szellemiség arra készíti az embert, hogy nagyon-nagyon vallásos legyen. Na most én a Bibliában sehol nem láttam, hogy azt mondja az Úr, hogy vallásosak legyünk. Viszont azt mondja a Márk evangélium 11. fejezetében, hogy legyen isteni fajta hitetek. Azaz legyen bibliai hitetek. Tavaly úgy gondolom, hogy az Úr akart nekem valamit mutatni, hogy ilyen is van. Belekerültem egy keresztény levelező listába. Tehát egy ilyen e-mailes levelező listába. Nagy örömmel álltam neki, hogy majd küldöm ki a kis Hégen napi tanításokat, a Koplen napi tanításokat. Aztán akinek úgy éreztem, hogy tudok segíteni, akkor írtam egy imát, vagy ehhez hasonlót. És képzeljétek el, azt egy vallásos szellemiség uralja. El is kellett jönnöm, amikor az Úr mondta, hogy most akkor itt fejezd be. A Hégen tanítására, ami a tavasz-nyár őszben van, mert azokat küldözgettem, volt, aki azt mondta, hogy ez egy téves tanító. Hát nem jól esett. Lényeg az, hogy az Úr mutatott olyat, hogy ahol vallásos szellemiség uralkodik, és pont az ellenkezőjét mondják bizonyos dologban. Hogy pénz, az nem kell. Pénz, az nem jó. A pénz jó, csak a pénznek a túlzott szerelme, írja a Timóteus. A túlzott imádata, amikor a pénzt annyira valaki felmagasztalja, hogy az az Isten. És Isten van valahol lejjebb. Ez a bizonyos személy gyakorlatilag a Biblia és a keleti vallások keverékében hit. Ahogy az olaj és a víz nem vegyíthető, a Biblia és a egyéb nem bibliai dolgok keverékéből sem jön ki jó dolog. És mondta a Hégen ennek az embernek, hogy ezek nem igei dolgok, amit te állítasz és mondasz. De azt mondta, hogy nekem így tetszik. Na most ugye szabad akaratot kaptunk az Úrtól. Pál azt írja, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, mert rosszul is használhatom én ezt a szabad akaratot. És mivel ő azt mondta, hogy nekem így tetszik, ezek a démonok továbbra is vele maradtak. Teljesen más az eset, ha valaki hozzád megy, és igényli a segítségedet. Tudnál-e nekem segíteni? Imádkoznál értem, és ehhez hasonlók. A szellemi hatalom gyakorlásában, amikor gyakoroljuk a szellemi hatalmunkat, ott kell lenni a szellemi ajándékoknak. Meg kell nyilvánulni a szellemi ajándékoknak. Akármelyik evangélista alkalmára gondolunk, mindenhol működnek a szellemi ajándékok, sőt, hát még a helyi alkalmokon is működnek valamilyen mértékben, de az evangélistánál erőteljesebben, mert Isten így szeretett el őket. És ki nem mondott olyat, hogy akkor most kitaláljuk, hogy akkor most erre meg arra van gyógyulás, amit Isten mutatott neki. Hát különben nem működik a dolog. Siófokon, ahogy ott jártam a fal mellett fényképezni, valaki megkérdezte tőlem, hogy mikor lesz, mikor mondja majd, hogy cukorra is van gyógyító kenet? Mondom, ez nem úgy működik, hogy csak úgy mondja, hogy felsorolja egy papíron, hogy ez meg ez. Hát mondom, kérd meg az Úrtól, hogy küldjenek egy gyógyító kenetet. És talán 10 perc múlva, negyed óra múlva elhangzik, hogy cukor! Nagy vigyorogva jött ki, mert az Úr meghallotta az ő szíve kívánságát. Tehát amikor egy alkalomra jövünk, akkor egy elváró hittel kell jönni. Nem biztos, hogy most éppen gyógyulásra van szükséged, mert lehet, hogy egyébként a gyógyulás nagyon jó dolog, a szent gyógyulás, de van ettől egy jó, sokkal jobb dolog. A szent egészség. De mindenképpen elváró hittel kell, hogy menjünk egy alkalomra, Hát akkor tud Isten adni gyönyörű kijelentéseket, mint ez a Szent Szellem tábort jár. Őrjáratozik. Sokan elhibázzák, amikor a szellem mozdulása nélkül tesznek valamit. Nézzük meg az apostolok cselekedeteiben a 16-18-at. Tudjátok, itt Pál és a tanítványok jártak, munkálkodtak, és volt egy jövendő mondó szellemmel rendelkező lány. Kapcsán 16-18.
Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondál szellemnek. Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kimérje abban az órában.
Ugye az előzményt is elmártott volna elolvasni majd, hogy Pál után kiabált, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái. Tehát ez a lány kapott egy információt. Ő igazat mondott azzal, csak mivel bosszantotta őket, még valószínű, hogy Pálnak Isten ki is jelentette, hogy ez nem isteni kijelentés, hanem ez egy jövendőmondó szellem, ami egy démonikus szellem, egy jósló szellem, így is nevezhetjük, Jim egyszer így nevezte, egy jósló szellem. Többször ment utánuk, de nem az első napon szólt ennek a gonosz szellemnek Pál, hanem is tudjuk hányadik napon, de néhány nappal később. Miért akkor szólt? Mert várta a Szent Szellemnek a mozdulását. Nem hústestből akart ezért a dologért tenni és imádkozni. És amikor a Szent Szellem megmutatta, hogy most egy ilyen kenet van, akkor imádkozott érte. Nagyon könnyű összetéveszteni a proféciát a ilyen jövendőmondó személlyel, illetve az információjával. A proféta Istentől kapja az információt, és Isten a profétán keresztül szól a néphez. Ószövetségben nagyon sokszor megtette, mert ők nem voltak szellemileg élők. Nem volt bennük a Szent Szellem. Ma közvetlenül mindannyiunkhoz tud szólni a Szent Szellem. Azt mondta Erzsike, hogy ha 2 órát nyelveken imádkozol, már olyan közel vagy hozzá, hogy meg fogod hallani azt az üzenetet, amit Isten akar mondani. A jövendőmondó szellem, az pedig egy démon, aki információt ad az illetőnek. Ez lehet, hogy a halott idézőtől kezdve mindenféle. Egyszer találkoztam egy hölgyel, és valami újsághirdetésre fölhívott valahol Gödöllő mellett egy férfit, aki hirdette, hogy ilyen táv fókuszpók. És fölhívta, és a férfi elmondta, hogy ha bemegyünk a konyhába, akkor bajról van a gáztűzhely, és akkor szemben a kredenc. És el volt állulva a hölgyet, honnan tudja. Akkor még én sem tudtam, de most már tudom. Ez a bizonyos jövendő mondó szellem, a jósló szellem. Az információt ad az illetőnek. Na most a világ ezt nehezen tudja megkülönböztetni. Nekünk viszont meg kell tudni különböztetni, hogy az információ Istentől jön, vagy a sötétség erőitől. Következő hégem történet. Volt egy mentálisan sérült nő. Oda vitte a férje, és nem imádkozott érte. Végül ővele is elbeszélgetett, ugyanis az történt, hogy ő valahol valamit félreértett, és ő hangokat akart hallani. Na most senki ne kérjen hangot, senki ne kérjen látomást, mert az ördög fog róla gondoskodni. Ha Isten akar adni, akkor úgyis ad. És az asszony, ez gyakorlatilag őrületbe kergették a démonok, amikor elkezdtek hozzá beszélni. És kiderült, hogy ez az asszony is akarja őket. Nem akar megszabadulni tőlük. Tehát addig Hégen is tehetetlen volt. A szabad akaratról tanítunk a hatalom keretén belül az utolsó rész. Tehát a Szent Szellemre kell hagyatkoznunk, amikor a szellemi hatalmunkat gyakoroljuk. Máté 12.24-et nézzük meg, mert itt azt fogjuk látni, hogy Jézus is a Szent Szellem által űzte ki a démonokat. Ahogy írtam ezt a tanítást, az Úr felhozta bennem, hogy engem is kihívtak egy hölgyhöz, aki hát valamilyen állapotban lehetett. A rokonságban volt egy ilyen tag, aki a szellemvilággal tartott kapcsolatot, és valami átragott erre a hölgyikére, pedig volt kisgyereke is, és kimentem hozzá, kimentünk, mert jött még más is velem. Ő elmondta az üdvösségimát is, csak akkor nem volt ennyire tiszta a kép előttem, hogy akarja-e megtartani azokat a démonokat, vagy nem. Aztán végül is elvitték az átosztályra megint. Tehát hol tartunk? 24.
A farizeusok pedig ezt halván mondának. Nem űzik ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.
Nem ezt akartuk. 12-24-ben vagyunk. Akkor valamelyre előtte, utána ott kell lenni annak az igének, hogy Jézus is a Szent Szellem által űzte ki a démonokat. Lesz egy kis házi feladat legalább. Ugyanis Jézus, amíg a Földön be nem töltekezett, el nem ment a Jordánhoz, és be nem töltekezett a Szent Szellemmel, mert ugye ott mint egy galamb, tehát galambhoz hasonló valami szállt rá, akkor kapta meg az erőt. Addig nem tett egy csodát sem. Ugyanaz az erő, ami Jézus megkapott, ugyanaz az erő van bennünk is. És ezért mondta Jézus azt, hogy ti is ugyanazt fogjátok cselekedni, mint én cselekedtem. Sőt, még nagyobbakat is azoknál. Kicsit nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha a mi jelenlétünkben van valaki. Gyakorlatilag a jelenlétünkben levők helyzetét irányíthatjuk, felügyelhetjük. És a következő történet fogja ezt megmutatni, hogy hogyan. Kenneth Hagin ugye utazó pásztor volt, és egyszer vele ment egy másik pásztor, aki cukorbeteg volt. Tehát inzulinozta magát olyan szinten. És amikor mentek egyik helyről a másikra, akkor közben Hagin próbálta ő tanítani a hitre. Aztán, hogy mennyire ragadt rá, hogy mennyire nem, de azt mondta, hogy ide figyelj. Amíg velem leszel, együtt leszünk, együtt utazunk, együtt szolgálunk, addig neked semmiféle gondod nem lesz a cukor szinteddel. És így is lett. Mert ugye ő kimondta a hit szavát, és ez valóságba jött. És mivel az ő felségterületében volt ugye az az illető, két hétig voltak együtt, két hétig negatív volt az eredmény. Sőt, még evett süteményt is. Tehát ennyire lehet felügyelni a mellettünk levő, vagy a hozzánk jövőnek a dolgait, a helyzetét. De az a helyzet, hogy ez a pásztor várta, hogy miután ő kiszakad Hagin-nek a közelségéből, hogy a cukor vissza is fog jönni. Hazament, és 3 nap múlva visszajött a cukor probléma. Alkalom végén valaki oda ment, gondolom egy újabb bárányka, és megkérdezte, hogy most akkor én meggyógyultam? Mondták, hogy nem. Mert ezt neked ott bent kell érezni, hogy én most megkaptam. Nem is kell hozzá érezni forróságot, meg bizselgést, meg semmit, de ha az van, akkor az egy plusz megerősítés, hogy a Szent Szellem benned munkálkodik. Hanem hitálta, hogy most én azért jöttem, hogy elvegyem a gyógyulásomat. Egy nagyon édes történetet hallottam. Volt Szántódon egy ilyen falu által rendezett advent, és ott azt hallottam, hogy a keresztények sírnak, rénak. Meg az emberek általában. Pedig Jézus mindent megtett. A megváltást elvégezte. És amikor becsönget a postás, és hoz egy gyönyörű csomagot, betolja, ráülnek, és tovább sírnak. Pedig ott van a csomagban minden kincs, ajándék, áldás, és tovább sírnak. Szóval a keresztényeknek nem ilyennek kéne lenni. Tehát visszatérve a cukorbetegre, Kenneth Hagin ugye nem az ember befolyásolta, hanem a láthatatlan erőt befolyásolta a pásztortársa fölött. Meg kell törni az ördög erejét. Kenneth Hagin-nek volt egy fekete bárány bátyja, kötésbe került, az ellenség kötésébe került, és mit tett? Megtörte a sötét erőket, és követelte Jézus nevében az ő szabadulását és az üdvösségét. Előtte 15 évig akart a üdvösségre vezetni, és nem ment. Miután megismerte a hatalmát, és így imádkozott a bátyja felett, 2 héten belül megvolt az üdvössége. Tehát el kell foglalnunk a hatalmi helyet, amit be is mutattunk, az Úr Jézussal együtt, az Atya jobbján, és gyakorolni kell a hatalmunkat. Tehát a helyünket elfoglaljuk, gyakoroljuk a hatalmat, akkor működni kell a dolognak. A kocsisnak hol van a hatalmi helye? Szörös taxira gondolok. Fenn a bakon. Ha nem ott vezetné a lovat, igen, hamar kifáradna és kidőlne a sorból. Mondjuk a földön kísérné, ugye? Tehát nekünk is ugyanígy el kell foglalni a hatalmi helyünket. Most nevezhetjük baknak, nevezhetjük királyi széknek. Hát a jelenések szerint királyok vagyunk, és papok, és király kisasszonyok. A hatalmat nem próbálni kell gyakorolni, akkor nem lesz semmi, hanem csinálni. Én most ördög ellened jövök. Talpam alá rendezlek, raklak, és megtiltom, hogy bármit is közben hozzá nekem, ami megakadályozná azt, hogy eljöjjek az alkalomra. És bizony, nem mindenki vagy elfelejti megtenni, vagy nem ismeri még a hatalmát, és amikor ezt a keresztények nem teszik meg, akkor bizony visszaél vele a füstös szarvú. Tehát nem próbálkozni, csinálni. A múlt héten megtanultuk a szellemi fegyverzetet, tehát fel kell vértezni magunkat a szellemi fegyverzettel, fel kell vértezni magunkat az igével, mert az ige ad egy biztos alapot. Hatalomról szóló tanításokat kell hallgatni. Az igének ugyanis be kell épülni a szívedbe, a szellemedbe, és az az alap. Az az alap. És amikor jön egy hirtelen hatás, balesetet itt szokták definiálni, hogy baleset egy nem várt, hirtelen jövő esemény. Akkor derül ki, hogy mi van az ember szívében. Hogy előjön az ige azonnal, meg a Jézus neve, vagy a ismételném Szűz Máriám. Az utóbbi nem segít. Az csak egy ilyen GPS mondóka. Tehát a győzelem képlete igei alap és cselekedet. Így lehet győzelemre jutni. A hit szint az pedig nagy mértékben összefügg azzal, hogy mennyi ige lakozik az ember szívében. Itt bent. Az elmét is meg kell újítani, de ha nem megy le az ige a szívbe, akkor nincs kellő mértékű hit. Nincs kellő mértékű alap. Nézzük meg azt a kérdést, hogy miért veszik el a gyógyulásukat néhányan. Akár egy evangelizációs alkalom után. Amikor összevont hit van, és a Szent Szellem ajándékai működnek, nagyon könnyű meggyógyulni. Ezt mindenki tapasztalta, hogy amikor egy nagyobb összejövetel van, összevont hit, összevont kenet van, és működnek a gyógyítások ajándékai, a szellemi ajándékok. Nagyon sokan el is veszik ott a gyógyulásukat, de miután magukra maradnak és hazamennek, az ördög előjön a hazutünetekkel újra. És mivel nincs az illető az igével megalapozva, ezért a tüneteket visszateszi rá. Tehát az igei alap az, ami hiányzik. Tehát nem elég meggyógyulni, meg is kell tanulni megtartani a gyógyulást. És nem régen hangzott el valamelyik pesti alkalmon, hogy ha valaki különösen egy nagy természetfeletti gyógyulást kap az Úrtól, fel kell a tolószékből, eltűnik a rák, meg ilyen hatalmas, vagy hogy mondjam, csodás inkább, nagy csodával járó gyógyulás, akkor azonnal álljon neki és mélyedjen az igében. Pontosan azért, mert az ellenség vissza akarja helyezni rá, hogy tudjon ellenállni. A másik pedig ugye a múlt heti pesti tanítás, hogy őrizd a nyelvedet. Tehát nem volna szabad a keresztényeknek a kudarcról beszélni, nem volna szabad a gyengeségekről beszélni, nem volna szabad az ördögről beszélni, mert ha ezt teszik, akkor gyakorlatilag az ördögöt magasztalják fel, és nem az Úr Jézust. Ha ezt teszik, az olyan, mint amikor a lápos vidéken egy helybe tipródnak, és süllyednek, süllyednek, aztán bugy, 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 és elsüllyedtek. Az Urat kellene a kereszténynek magasztalni, és hálát adni neki akkor is, amikor gyalogbéka szinten van, amikor elgázolta az ördög. Nem azért, mert elgázolta, azért, mert Isten képes onnan őt felhozni és fölépíteni. Azért, mert az Úr Jézus megváltott mindannyiunkat. A megváltás a részünk. Az Úr Jézus megérdemli a bizonyságot. Következő Kenneth Hagin eset. Volt egy hölgy, 3 évig olyan súlyos izulati problémái voltak, hogy mereven feküdt az ágyba. Mereven. Hagin kihívták, imádkozott, és azonnal fölpattant és járt. De 6 hétre múlva visszaesett ugyanabba a helyzetbe. Nem volt benne az ige. Nem tudott ellenállni. És hallani 10 éves keresztényektől, hogy hát most nekem azt hiszem elment a hitem, vagy nekem ez nem működik, mert hát jöttek próbák, ugye megpróbáltatások, ilyen-olyan betegségek. És ő azt hitte, hogy a 10 éves idő az valamit jelent. Az nem jelent semmit. Nem az jelent valamit, akkor így mondom. Az jelent, hogy mennyi ige került a szívedbe. Egy rákos hölgy nézte a tanításokat, és felépült, és meggyógyult. És amikor fölkeresték, akkor derült ki, hogy nincs is még üdvössége. Na, senki nem mondta, hogy üdvösséget hogyan lehet szerezni. De az ige megtette a hatását. Ennyire fontos az ige. Tehát az embereket tanítani kellene az igére, a jogaikra, a kiváltságaikra, hogy ez alapján tudjanak hatalmat gyakorolni az ellenség felett, a betegség felett, a körülményeik felett. Mert rajtunk múlik, hogy gyakoroljuk, vagy nem gyakoroljuk a hatalmunkat. És sajnos eddig, amíg nem voltak teljes evangéliumi gyülekezetek, nem tanították az embereket az elmúlt évszázadokban a hatalomról, a gyógyulásról. Ha végignézitek az apostolok cselekedeteit, ami a korai egyház idejében történteket írja le, akkor azt látjuk, hogy ahol hirdették az evangéliumot, gyógyulások történtek. Amelyik egyházban nincs gyógyulás, ott nem az evangéliumot, vagy nem teljesen az evangéliumot hirdetik. Úgyhogy jó helyen vagyunk. Mindenkit megnyugtatok, hogy jó helyen vagyunk. Itt még beszorulok, hadd mondjam el, mert az Úr ezt eszembe hozta, hogy mindenféle szertartás van nálunk. Gyerekbemutatás, esküvő, temetés, sőt, jubileumi házasság is van. Volt egy pásztortársam, illetve van még a pásztortársam, elment egy nagyobb faluba, egy búcsújáró helyre, és alkalmat kezdett tartani jó pár évvel ezelőtt. És jöttek a nagymamák, és nagyon örültek az evangéliumnak. Mindaddig, amíg a plébános fülébe nem jutott a dolog. És akkor azt mondta, hogy aki oda jár, annak a fia nem lesz megbérmálva, nem lesz megkeresztelve, nem lesz eltemetve, tötötő, és úgy megjárták, hogy gyülekezet felszámolódott. Persze ezért valakinek felállni kell az Úr előtt. Tehát minden van nálunk is. És még egyszer, azt sokfelé el szoktam mondani, hogy Jézust a vallásos emberek abban az időben támadták. Az életére törtek. És mindig kritizálták, hogy milyen új tanúkat hozott ide ez az ember. Mert számunkra új volt, nem a megszokott törvények. És ez ma sincs másképp. Tehát így fel tudod ismerni a vallásos szellemiséget, de meg is tudod törni, hogyha ilyen támadásban részesülsz. Egyébként örvendezünk azon, hogy csak ilyen támadásokban van részünk. Kedden este néztem a 700-as klubot. Azt hiszem, hogy arab, ugye a külsejét tekintve, egy arab, lehet, hogy plébános. De újjában születve, működtet egy tévécsatornát, és valószínű arab nyelven, vagy arab nyelven is, még egyszer meg fogom nézni. És a muszlimok újjá születnek. Annyira csipi az ördögnek a szemét ez, hogy 60 millió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére. Úgyhogy lehet imádkozni érte. Hogy az úr tartsa meg. Olyan kérdéseket tett fel, tehát az úr megadta neki bölcsességet. Olyan kérdéseket tett fel, amire az ő korányuk nem tud választ adni. És Jézus mellett döntenek itt ezután. Úgyhogy hatalmas szolgálata van ennek az idősem, egy idős ember. Tehát amikor, most csak a mi viszonyainkhoz hasonlítom, hogyha mi visszakérdeznénk embereket, hogy neked a vallás megtanította azt, hogy járhatnál szent egészségben? Sok azt mondja, hogy nem. De Jézus ezt tanítja. Tehát valami ilyesmit csinál ő is, és hogy rádöbbenti az igazságra őket. Kérdéssel. És ha nem kapnak választ, akkor jönnek ide. Jönnek Jézushoz. Halleluja. Na, hol tartunk, Uram? Valahol abba hagytuk ám. Ja, itt vagyunk, igen. Volt egy baptista lelkész, aki újjászületett szent szellemmel teljes volt, és igazából nem a név számít, az, hogy benne legyen az Úr Jézus, meg a szent szellem. Egy megháborodott nőjét kezdett imádkozni, akit aztán be is vittek intézetbe, mert olyan súlyos volt az esete. Tehát ott imádkozott, már bent az intézetben, és 7 démon távozott belőle, 7 démon tűzött ki belőle. És teljesen jó lett. Kiengedték. Szabadlábra helyezték. És ez egy olyan mély benyomást tett egy professzorra, hogy ő ezt az esetet még az órán is felhasználta. És utána elkezdett beszélgetni ezzel a baptista pásztorral, és hát olyan szoros kapcsolatba kerültek, mert az úr úgy megérintette, hogy a felesége betöltetett egy szent szellemmel. Tehát sok érdekes dolog van, csak mindig kell figyelni a szent szellemnek a vezetését, a mozdulását. Volt egy szent szellemmel teljes pszichiáter, és ide klinikán ugye ott vannak a szegény, szerencsétlen emberek. Lehet, hogy nem kábítani kellene őket, hanem csak megfelelően imádkozni értük. Lényeg az, hogy ő az ide klinikán elkezdett kézrátétellel imádkozni, mert ugye újjászületett és szent szellemmel teljes orvos, tehát pszichiáter volt. Még nyelveken is imádkozott. Minden nap. És 30 nap múltán ez az illető gyógyultan távozott. Tehát ő felismerte, hogy a legjobb módszer az Úr Jézus. Mi meg tudjuk mutatni mindenkinek, hogy mi a megoldás. Mondhatjuk azt, hogy mi nem tudunk rajtad segíteni, de tudjuk, hogy ki az, aki segíthet rajtad, és milyen módon. Aztán már az ő része az, hogy elfogadja, hogy ráül a csomagjára, és továbbra is ír. Tehát a döntés az ő kezében van, az illető kezében. Asszonyok, most figyeljetek! Vannak újjá született asszonyok, és vannak újjá nem született férjek. Ez van ilyen szituáció. És amikor netán kötekedve jön haza a férj, akkor nagyon-nagyon megtanulták, hogy hogyan lehet szépen, csendben megdorgálni azt a gonosz szellemet, akit éppen hazahozott. És a helyzet megváltozik. Lecsendesednek a dolgok. Tehát azt magyarázom, hogy nem az emberekkel, nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, Nem a tányért kell vagdosni egymáshoz, meg a sodrófát, hanem meg kell tanulni, gyakorolni a hatalmat a nem kívánatos szellemi erők felett. És higgyétek el, hogy lecsillapodik minden, elsimul. Tehát nem az illető, nem a férj akarata felett kell hatalmat gyakorolni, hanem azon szellem felett, aki befolyásolja őt és használja őt. A Máté 16-ban van egy eset. Még van is időnk elolvasni. Máté 16-ban megnézem az enyémet, mert én már becirkalmaztam jó szokásomhoz híven. Egyszer ugye úgy az a helyzet, hogy Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy ki vagyok én? És mit mond Péter? Hát te vagy a magasságos Isten fia. Mit mond erre Jézus? Hogy ezt nem test és vér nyilatkoztatta ki néked, hanem a mennyei atya. Tehát kapott egy kijelentést Istentől, a Szent Szellem által. Tehát Péter ebben az esetben megnyílt Isten irányába. A másik esetben szinte ezt követően azt mondja Péter, hogy Uram Isten, ez meg ne történjen veled, mert Jézus arról beszélt, hogy én most tudva van a keresztre, és ugye megfeszítik, és meghal, és stb. És azt mondta Péter, Uram Isten, ez meg ne történjen veled. Ebben az esetben egy gonosz szellemnek nyílt meg, mert sajnálat az nem Istentől van. Tehát vigyázzunk a sajnálattal. Ne sajnálj senkit. És téged se sajnáljanak. Na, nézzük azért meg az igét, jó? Tehát Máté 16-ban, a 16-ostól kezdjük olvasni. A 23-ig talán. Akkor ott kezdjük a 15-től. Jó. Mert ott kezdődik, igen.
Mondanékik. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki. Áldott vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a menny királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő Jézus a Krisztus.
Egy pillanatra itt megállunk. Tehát tiszta a kép? Tehát Jézus megkérdezte, hogy ki vagyok én? Péter meg kapott egy kijelentést Istentől, azt mondta, hogy te vagy az élő Isten fia, te vagy a Jézus. És ennek Jézus nagyon megörült, és azt mondta, hogy ezt az Úrtól vetted. Itt van még egy érdekes dolog, hogy ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet. Ez nem azt jelenti, hogy ahol Pétert elhantolták, arra a kősziklára kell egy templomot építeni. Ez azt jelenti, hogy ezen a kijelentésen, erre a kijelentésre kell az egyházat felépíteni. Ez még ugye Jézus a földön van. Tehát az isteni kijelentésre kell felépíteni. Tehát a kőszikla itt gyakorlatilag egy Istentől kapott kijelentést jelent. Az igét jelenti. És az igén állunk mi magunk is. Nézzük tovább.
Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt kezdi feddeni, mondván, mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulnaván, mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
Amen.
Amen.
Hát Istennek volt egy terve az Úr Jézussal, a fiával, hogy neki, mint szeplőtelen báránynak, fel kell áldozni magát, amit meg is tett. És ez nem történik meg, ahogy Péter gondolta, vagy szerette volna, hogy Uram Isten, ez nem történhetik meg veled, akkor nincs megváltás. akkor nem lehet újra születni, nem lehet a mennybe menni. Tehát Isten tervének végre kellett, hogy hajtódjon. Gyakorlatilag ebben az esetben, ebben a második esetben Péter egy gonosz szellemnek nyílt meg. Tehát az emberek egyik pillanatban megnyílhatnak, tehát mi szabályozzuk, hogy kinek nyílunk meg, mit engedünk be. Megnyílhatnak Istennek, másik pillanatban megnyílhatnak gonosz erőknek. Tehát fontos az, hogy ezt tudjuk. Van itt egy utalás, amit én beírtam kézzel, ott is egy gonosz szellemnek nyílt meg az 1 Sámuel 22:8. Megnézzük ezt még, jó? Kíváncsiságból. Vége mélységét megkutatjuk. Tehát mind a két esetben, itt is ugye Péter sajnálkozott, itt a Sámuel könyvében is pedig a sajnálkozásról van szó. Tehát 1 Sámuel 22:8.
Hogy mindnyájan összeesküdtetek ellenem, és senki sincs, aki tudósítaná engem, hogy fiam szövetséget kötött Izsai fiával, és senki sincs közöttetek, aki szánakoznék felettem, és megmondaná nékem, hogy fiam felázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy e mai napon megtetszik.
Ez az, igen, mert itt van benne a szánakozás, a sajnálat. És ezzel történt valami, mert a sajnálkozással ajtót nyitunk az ördögnek. Otthon utána lehet nézni jobban, hogy mi akar ebből kikerekedni. De már olyan régen olvastam, hogy pontosan nem emlékszem, és nem akarom az időtöket ezzel rabolni, de egy utalásnak nagyon jó, hogy a sajnálkozás az nem jó. Tehát a sajnálkozás nem keresztény tulajdonság. Lehet együtt érezni valakivel, és azt mondom, hogy együtt érzek veled, melléd állok, támogatlak imában, ha akarod, akkor mondjuk egy akaraton egy imát. Mit szeretnél? Ugye? Tehát teljesen más ez a hozzáállás, mint törd el én a kezeimet, és jaj, szegény. És itt nem csináltam vele semmit. Mármint nem segítettem neki. Tehát ott tartottunk, hogy Péter is egyik esetben az Úrnak nyílott, meg másik esetben pedig a gonosz szellemnek. Egy biztos, hogy a Szent Szellemre kell hagyatkoznunk. Új szövetségben élünk, a Szent Szellem bennünk van, a Szent Szellem minden nap akar vezetni bennünket, és a Szent Szellem vezet, ő mondja, csak kérdés, hogy mi meghalljuk-e, vagy olyan zajos és lármás az elménk, hogy a rádió adóra nem vagyunk ráhangolódva, hogy nem halljuk meg. A másik eset az, hogy meghalljuk, de úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mit kell tenni. És nem azt tettük, amit az Úr mond. Na most, mivel emberből vagyunk, mindenki valahol elszalasztja esetenként a Szent Szellemnek a vezetését, a Szent Szellemnek a hangját. De legszerencsésebb az, hogyha nagyon-nagyon figyelnénk rá. Mert akkor kerülünk ki a csapdákból. Nem kerülünk bele olyan pénzügyi helyzetekbe, üzletekbe, ami nem Istentől van. Csak eltelik egy-két év, aztán megbukik a cég. Tehát a Szent Szellem ki akar bennünket vezetni, el akar más irányba vinni, ha mi figyelünk rá és hagyjuk magunkat. Mint a jó szülő. Mint a legjobb barát. Hát hányszor tanácsoltuk a gyermekünknek, hogy ne arra menj, ne ezt tedd, ne azt tedd, vigyázz a pénzedre, azt ne vedd meg lehetőleg, mert az nem jó áru, vagy ne haverkodj ezzel az illetővel. Múlt héten volt egy igénk, ugye, a példabeszédek 13:20-ból, hogy aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz. 13:20, igen. Ehhez még az Úr felhozott egy-két dolgot. Tudjátok, a balatoni táborban volt egy profécia, ami úgy szólt, hogy honnan veszed a bátorságot, hogy nem hirdeted az evangéliumot. Meg is hallgattuk, még le is volt írva. Honnan veszi a bátorságot egyes keresztény, hogy elmegy másik keresztényekhez, ráadásul nem is a saját nyájába valókhoz, és azt mondja, nem baj, ha nem jársz gyülekezetbe, Majd én eljövök és imádkozok érted. Mennyire igei dolog ez? Egyáltalán nem, ugye? Látom, hogy viszintesen bólogattok. Na most ez az ige a 13-20-as a példabeszédekben. Szabadon előadva, hogy ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal jársz, bolond leszel. Hát a szellemiség átragad. Tehát ezért jobb a bölcsekkel járni. Na most ez a drága bárány ugye meglátogatott valakiket, és előadta, hogy ő mind, ja, azt is mondta, hogy ő mindent tud. Ez a bukás kezdete. Az igaz, mondja szintén a példabeszédekben valahol, hogy a bukás előtt a felfúvalkodott szellem jár. Az a bukásnak az előjele. Így járt Lucifer is. Aki olvasta a Sátán című kis könyvecskét, hogy én minden tudok, én nagyobb vagyok Istennél, én vagyok a Jani, és aztán nagy meglepetés érte. Mert Isten fölvette vele a jobblábas kapcsolatot. Úgyhogy ez a példabeszédek 13-20 most csak a gyerekek nevelésében is fontos, mert azt hiszem mindannyian voltunk úgy, hogy hát jobb lenne, ha nem azokkal barátkoznám, hanem ezekkel. Azt hiszem volt, azt hiszem mindannyian életében ilyen, hogy hát mi is óvjuk a gyermekeinket, vagy óvtuk, amik kisebbek voltak. Na most ez a Szent Szellem ugyanezt végzi. Hogy ne arra menj, ne ezt tedd, ebben ne ugorjál bele. Tudjátok, egyszer egyik szolgáló fölment valami nagyon-nagyon magas ilyen toronyház tetejére, valamilyen célból nem tudom kinézni, vagy kilátó volt ott, és oda ment a szélére, és meghallott egy hangot, hogy ugorj le. Visszaszólt, ugorjál te? Én nem. Nem vagyok én bolond. Úgyhogy az ördög foglalkozik. Van egy fiatalabb ember tőlem, bevette az altatót, elment a szomszéd faluba, hogy mire hazajön, addigra tudjon aludni. És menet közben már annyira elkábult, hogy a kis boltnál kilökte a korlátot. Hát mondjuk még csak ennyi történt, hogy a kocsiba esett kár meg a korlátba. De ha jön szembe valaki, és az ördög az embereket tele pakolja problémákkal. Ő is elmondta az üdvösségimát, csak nem növekszik. Az öngyilkosságon gondolkodik már régóta. De még akkor annyi bátorsága még nem volt, hogy befejezze a földi pályafutását. De az ördög terheket tesz az emberek nyakába. De Jézus azt mondta, hogy akit megfáradtatok, megterheltettetek, ide én hozzam. Majd én megnyugosztlak titeket. Ez a legjobb megoldás. És hogyha a világban vannak emberek, akik az igazolóban nyakukba, legjobb, hogyha az igét mondjuk nekik. Ezzel tudunk legjobban segíteni. Ha látszólag nem fogadja, akkor se úgy könyveld el, hogy na ez egy sikertelen akció volt. Úgy könyveld el, hogy vetettél magot. És lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy öt év múlva fog emlékezni arra, hogy mit is mondott nekem ez és ez. És könnyen vissza fog kanyarodni oda, hogy na most akkor nekem most szükségem lenne arra a dologra, arra az információra. Nem véletlenül írja a János 10:10, hogy az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Valamilyen módon neki is van terve az életünkre. De ha a Szent Szellemre figyelünk, azt a tervet ki tudjuk kerülni. És jobb, ha az Isten tervébe vagyunk. Amikor benne vagyunk Isten tervébe és Isten akaratába, azaz azon a helyen vagyunk, ahol Isten rendelt, az a legnagyobb biztonság, az a legnagyobb védelem, és az ellátás szempontjából is a legjobb. Tehát a szellemi ellátást is kell ezzel érteni, meg a Filippi 4:19 szerinti minden szükségbetöltését. Na, utolsó sorok. Tehát a Szent Szellemre kellene hagyatkoznunk, hogy mikor vannak démonok jelen, milyen démonok vannak jelen, és hogyan kell velük bánni. Mert ugye ma egy-két ilyen példát láthattunk, hogy Kenneth Hagin szolgálatában elsősorban hogyan működtek ezek a dolgok. Az ige nélkül és a Szent Szellem nélkül tehetetlenek vagyunk. Ami azt jelenti, hogy a kettőt együtt kell alkalmazni. Nem lehet fél lábon csak az egyiken megállni, hogy csak a Szent Szellem ajándékain állok meg, vagy csak az igén állok meg. Egyébként is a kettő az ugyanaz, a kettő egy, megegyezik. Tehát a mindkettővel kell rendelkeznünk. Együttesen ahhoz, hogy hatékonyan föl tudjunk lépni a gonosz erőkkel szemben. És meg kell tanulni hallani a Szent Szellemtől. Ez elsősorban nem hallható hangot jelent. Nagyon fontos, hogy meghalljuk az Úr hangját. Többféle módja van, és nem akarok belebocsátkozni. Van, amikor hallható hangon szól, de ez ritkán fordul elő. Olyan valóságos, hogy körülnézel, hogy ki volt az. És lehet, hogy senki nincs körülötted, mert kint vagy a veteményesbe. Ez ritkán fordul elő. A többségében a belső bizonyosságok alapján akar vezetni. Tehát Istennél ez az első számú vezetési mód. Hogy itt fogod tudni. Ezek feljönnek, mert ugye a szellem, lélek, test össze van kapcsolva. És hogyha jól sejtjük, akkor a szellem és a test között a lélek az összekötő. És amit a Szent Szellem mond, ő pedig azt mondja, amit hall az Atyától. Mert az ige így szól. Amit a Szent Szellem mond, az feljön a gondolatvilágodba, az elmédbe. És úgy gondolatként fog megjelenni. Így. Mint a műszi. Régen volt ilyen reklám. Műszi. Ugyanilyen régen volt. Ez az első számú vezetési módja. Hogy tudom, hogy megvan a gyógyulásom. Egy pár héttel ezelőtt próbált egy ilyen fogfájásos dolgot rám tenni a füstös szarvú. És hát a fájdalom miatt fájdalomcsillapítóhoz is kellett folyamodnom, de éreztem, hogy most már abba kéne hagynom. Tehát vagy hát csökkenteni, szóval szépen leállni róla. Mondtam már, hogy ez a tünet rajtam van, és nem a fejemből pattant ki az a mondat, amikor imádkoztam, hanem a szívemből, hogy ennek itt van vége. Ez egy hétvége volt. Ennek itt van, többször elmondtam, ördög, ennek itt van vége. És nem is vettem olyan, hogy mondjam, hogy most ebből akármi lesz azonnal. De feljött bennem, és kimondtam, elvetettem ezt a magot, ezeket a szavakat. Hétfő reggel úgy keltem fel, hogy egy darab fájdalom nincs. Tehát a belső bizonyosság ott volt, hogy ennek vége. És hát sok ilyenről beszélhetünk, mert mindenki találkozik ezzel. Volt egy szolgáló, aki hát ugye kezdő volt, és azt mondta, hogy hát uram, hogyan hallom én meg a hangodat? Hogyan hallom? És amikor az Úr megvilágította, hogy gyakorlatilag a szívéből az elméjében jön fel, mint egy gondolat, és azt mondta, hoppa, hát én ezt már ismerem. Csak nem tudtam, hogy ez az. Tehát hallani Istentől. Egy biztos, hogy a nyelveken való ima alatt, illetve azt követően, ha nem vált azonnal vissza az ember a problémákra, akkor legjobban lehet az Úrra kommunikálni. Mert azonos nyelven beszélünk akkor ő vele. Halleluja. Gyógyító kenet van. Hát ez most csontokra van elsősorban. A területe pedig ez ilyen fog, vagy arc, csont, aztán combcsontban is, tehát valami láb. De az is, mint a csont lenne. Tehát láb probléma. És utána még egyszer mutatta, az meg itt a fül környékén levő csontok. Tehát még egyszer itt, akkor egy megerősítés csak. Megtörjük. És itt azt mondjuk, itt van vége, és a Szent Szellem őrjáratozik bennem, ezt mondjuk el, jó? Hálát adok, Uram!
Hálát adok, Uram!
Hogy a Szent Szellem bennem lakozik.
Hogy a Szent Szellem bennem lakozik.
És a 2. Korintus.
És a 2. Korintus.
6.16 alapján őrjáratozik bennem.
Őrjáratozik bennem.
És a testem határain körbejár.
És a testem határain körbejár.
Figyeli a határsértőket.
Figyeli a határsértőket.
Azokat nem engedi be.
Azokat nem engedi be.
És amit el, ami elromlott.
És ami elromlott.
Eldeformálódott.
Eldeformálódott.
Azt helyreállítja.
Azt helyreállítja.
Mert megvan írva.
Mert megvan írva.
Hogy a kenet.
Hogy a kenet.
Megtöri az igát.
Megtöri az igát.
És azon kívül, hogy megtörte.
És azon kívül, hogy megtörte.
Meg is semmisíti.
Meg is semmisíti.
Hogy nehogy visszakerüljön.
Hogy nehogy visszakerüljön.
A testünkre.
A testünkre.
És ezt vonatkoztatjuk. Magunkra,
magunkra,
a házunk népére,
a házunk népére,
vonatkoztatjuk az influenza vírusra,
vonatkoztatjuk az influenza vírusra,
hogy az őrjárat,
hogy az őrjárat
elcsípi a határsértőt,
elcsípi a határsértőt,
és megsemmisíti azt,
és megsemmisíti
a Jézus nevében,
Jézus nevében.
Amen. Ebből lehet egy megvallást kovácsolni, ebből a 2 Korintus 6.16-ból. De hozzá lehet venni a többieket is, a gyógyulásos igéket. Halleluja. Az Úr befejezte a tevékenységét a mai napra. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok, és fennhangon imádkozom.
A hiszeked imájának
Pál apostol szerinti változatát.
Hiszem, hogy Jézus
Istennek fia,
aki meghalt az én bűneimért,
és feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked.
Megvallom,
hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem.
Az ő szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.